Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelvén a 92. Zsoltár első versét. A 92. Zsoltár első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 254. dicséretünket. A 254. dicséretünket Sztáray Mihály írta, a nagy reformátorunk, az énekes reformátor, szépen hegedült, gyülekezetet szervezett, 8 év alatt Baranyában 120 gyülekezetet szervezett meg. Vigasztalta az embereket Isten igéjével, az evangéliummal. A 254. dicséret első 4 versét énekeljük, ezután fognak a gyermekek imádkozni és elmenni a gyermekórára, majd az 5. verset fogjuk követni. Énekelni. Az első vers így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Mivel annyira nem ismerős, egyszer elénekelem a... Nagy effet kérek szépen.
Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Benne vetem minden bizodalmamat. Mindenkoron dicsérem, mint Uramat.
keresztény gyermekek, álljatok fel, kérlek, és mondjuk el az imát. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelket ereje, növelje, hitünket. Amen. Jó gyerek, foglalkozást kívánok nektek. A megkezdett énekünk 5. versét énekeljük. Segítségül azért Isten hívjátok. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, akit teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint az írva található az Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében, az első és azt követő versekben. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Adtam váltságodba Egyiptomot. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek ne tartsd vissza. Hozd meg az én fiaimat messzinnen, és leányaimat a földnek végéről. Hogy mindent, akit csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Hozd ki a vak népet, melynek szemei vannak, és a süketeknek, akiknek füleik vannak. Minden népek gyűjjenek egybe, és seregeljenek össze a népségek. Ki hirdethet közülük ilyet? Hogy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanúikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek halván ezt mondják, hogy igaz. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy én vagyok az. Előttem Isten nem alkotott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten közöttetek. És ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen, cselekszem, és ki változtathatja azt meg. Így szól az Úr. Ha ti megváltótok, az Izrael szentje, ti értetek, küldöttem el Bábelbe, és leszállítottam mindnyájukat, mint menekülőket a kaldeusokkal együtt a vidámságú hajóiba. Én az Úr vagyok, szent istenetek, Izraelnek teremtője, a ti királyotok. Így szól az Úr, aki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt, aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt, és együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél elhangadtak. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről, ne gondolkodjatok. Én még újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok én, és a nép, amelyet magamnak alkottam, hirdeti dicséretemet. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy meglátogattad az embereket, különösképpen a gyülekezetedet, és szabadítót küldtél, és leszállt hozzánk a te fiad, az Úr Jézus Krisztus karácsonykor, és ítélt közöttünk, hogy a bilincseket széttörje, a foglyokat kiszabadítsa. Köszönjük, hogy ezzel bíztattad a te népedet már az ószövetségi időben, és ők meghallották ezt ott a babiloni fogságban, és valóban leszálltál hozzájuk, hogy kihozd őket a fogságból, és véget ért a babiloni hosszú időszak, és beszállítottad őket a vidámságuk hajóiba, amint azon mentek, és a szabadítás fele közeledtek, és közben a nép, amit magadnak alkottál, és magadnak megszabadítottál, hirdette a te dicséretedet. Köszönjük, hogy mi is a néped közé tartozhatunk. Köszönjük, hogy így jöhettünk hozzád, ide vezettél bennünket erre az Isten tiszteletre, ahol hallgatjuk a te beszédedet, figyelünk a szabadra, és kérjük, hogy szólj hozzánk. Istenünk, ismered a mi gondolatainkat, amik bennünket foglalkoztatnak, tudod, hogy kik vagyunk, és mi történt velünk az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy ami nehéznek tűnik, azt hozzád hozhatjuk. Te látod, Urunk, hogy hol van a lelkünknek támogatásra, erősítésre, segítségre szüksége. Azért, miközben az ige szól, te magad, a te saját szavaddal erősíts meg a te gondolataidat bennünk. Lelkeddel erősíts meg a mi lelkünket. Az akaratunkat tedd erősi, hogy tudjuk a te akaratodat cselekedni. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a betegeinket. A kórházban levőket, a szenvedőket, talán aki műtétre készül, aki van fájdalmat hordoz testében, lelkében, legyél nekik, és nekünk is orvosunk. Kérünk, Urunk, a gyermekeinkért, akiket adtál nekünk, akiket itt kereszteltünk, akiknek a szüleik, keresztüleik fogadalmat tettek, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermekeket, hogy hozzád tartozzanak. Juttasd eszükbe ezt az ígéretet. Adj olyan szülőket, édesapákat, édesanyákat, akik imádkoznak gyermekeikért. Kérünk, Urunk, most légy közöttünk, ígéd és szent lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szakaszból az Ézsaiás proféta könyvének 43. fejezetéből az első két verset. És most így szól az Úr, ó Jákob, a te teremtőd, és a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. A tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Kedves testvérek, ilyen szép biztatással kezdi a próféta ezt a fejezetet, ez a legszebb versek egyik a Bibliában, és erről tarthatnék egy egész prédikációt. No, ezt olvastam fel, de a fejezetből szeretnénk ott 3-4 fő gondolatot kiemelni, mindenesetre az elején ez van. És ki tudja, milyen lelkiállapotban jött ki, valaki ide, milyen lélekben ülünk itt, és kinek mit mond az Úr. Ez az ige hirdetésnek a csodája. A lelkész csak mondja, és közben Isten szent lelke, hogy beleakaszt egy gondolatot, egy igét, ami szívünkben, lelkünkben, a lelkészébe is. Tehát aki mondja őnek is, egyszer csak ott terem az Isten igéje belül, és valami újat hoz, azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak. És ezt komolyan végig gondoljuk, és ezen elmélkedünk akár otthon, az Ézsaiás könyvének a 43. részében, akkor láthatjuk azt, hogy nem mindenkinek mondja azt, hogy ne féljen. Mert nem mindenkinek mondja, hogy ne féljen. Mert vannak, akiknek azt mondja, igen, és féljetek. Féljetek az Isten ítéletétől, az Isten haragjától, az utolsó naptól, a dies irae-től. Féljetek, hogy a bűneiteknek következménye lesz. De vannak, akinek azt mondja, hogy ne féljetek. Vannak, akik azt mondja, hogy ne féljetek. Azoknak, akiket megváltott, akik ezt a megváltást átvették, akik tudják, hogy megváltott emberek, akiket az Úr a nevükön hívott. Akiket az Úr megváltott, akiket az Úr a nevükön nevezett, azoknak azt mondja, hogy ne félj. Ezért érdemes elgondolkozni, hogy hogy lesz, milyen ez a bíztatás. A megváltás során és a személyes kapcsolat során. És azt se tudom, hogy mi az a víz, amin átvezet bennünket az Úr. És nem tudom azt, hogy mi lesz az a tűz, ami megperzsve bennünket az előttünk levő időszakban, mert az Isten ezt elrejtette előlünk, és jobb is, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk. De akár víz, akár tűz, az Úr megígérte, hogy az övéivel vele lesz. Ilyen kedves biztatással fordul az övéhez, akiket ráadásul az ő tanúinak nevez. És az első gondolat, amit ebből a nagy szakaszból kiemelek, az az, hogy azt olvasunk, hogy azoknak szól ez, akikre ez érvényes, hogy ti vagytok az én tanúim. Az Isten tanúit szólítja meg, őket biztatja, ők azok, akiknek nem kell félnünk, ők azok, akik majd a vízen meg a tűzön is átmennek, de velük van az Úr, és megőrzi őket. Ti vagytok az én tanúim. Döbbenetes, hogy a Jehova tanúk erre hivatkoznak. És azt mondják, hogy ők a Jehova tanúi. Tehát nem a Jézus tanúi, hanem ők az egy Istennek a tanúi, mert tagadják azt, hogy van Atya, Fiú és Szentlélek. És azt mondják, hogy Jézus ez nem is Isten igazából, csak egy teremtmény. És erre hivatkoznak, ti vagytok az én tanúi, így szól az Úr. De ha tudnák, hogy itt éppen az Úr Jézusról van szó. És Jézus Krisztus tanúiról van szó ebben a részben, akkor egész másképpen beszélnének. És amíg nem ismerik fel azt, hogy Jézus Krisztusról van itt szó, hogy ő az, aki személy szerint szól itt az Ézsaiás könyvének ezekben a fejezeteiben, kifejezetten a Messiás szavai ezek, amik itt le vannak írva, kifejezetten a Szent Háromság második személye, az Istenség az, aki szól, aki például azt mondja, hogy így szól az Úr, én Isten vagyok. Tehát, és ezt egy nem más, mint a megváltó, ha ezt tudnák, akkor másképpen beszélnek. De amíg ezt nem ismerik fel, és amíg ezt tagadják, hogy Jézus az Isten fia, Istenből való Isten, és Isten hatalommal bír, addig nem lehetnek igazi tanúk. Addig a Jehova tanúk, hamis tanúk. És akik az ő fogságukba kerülnek, azok tényleg egy börtönbe kerülnek, az őrtorony fogságába kerülnek. Az újságokat úgy hívják, hogy őrtorony. És van egy drámai könyv a birtokomban, elmondja azt, hogy 30 évig voltam az őrtorony fogságában. Tehát bekerült egy ilyen csoportba, erőszakos emberek körülvették, és kihasználták a lelki érdeklődését, és félrevezették. És azt mondták, hogy ők a Jehovának a tanúi. Ha pedig ezt megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy itt a Jézus Krisztusnak a tanúiról van szó. Tudnék, Jézus Krisztus beszél itt ebben a részben. Egyáltalán, amikor most olvassuk az Ézsaiás próféta könyvének ezeket a fejezeteit, az egész Ézsaiás könyvét, de a 40-től kezdődő részeket, hogyha olvassuk, a Bibliórán is erről beszéltünk, a 40. rész, hogy jön az Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki az Istennek a küldötte, akit Isten elküldött, hogy az ő népét megszabadítsa, és ez a Jézus Krisztus az, aki megszólal itt ebben a fejezetben is. Amikor azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, akkor kifejezetten az Úr Jézus Krisztus beszél hozzánk. Mint hogyha ott lennénk a hegyi beszédnél, és a lábainál ülnénk, és hallánnak az ő szavát, azt mondja, ne félj, a Jézus mondja nekünk, hogy megváltott bennünket, ő az, aki nevünkön nevez bennünket, és aki velünk van, bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk is. Krisztusról van szó, hiszen ilyen neveket olvasunk itt, hogy ő a megváltó, hát Isten a Jézust tette megváltóvá. Azt ezt olvasjuk, hogy így szól az Izrael szentje, vagyis Isten népének a szentje, a legmegkülönböztetettebb és legcsodálatosabb személy, az Istennek a szentje. Még az ördögök is tudják, hogy amikor ördögöt tűz Jézus, mondja, te vagy az Istennek a szentje, tehát ő az, akit Isten elküldött szabadító úr, és ő azt mondja, hogy ti vagytok az én tanúim. És aztán elmondja azt is, hogy rajtam kívül nincs más Isten, tehát én vagyok az Isten, és rajtam kívül nincs más. Azért mondja ezt annyira a Biblia, és én is azért hangsúlyozom, hogy nekünk ilyen nagy Istenünk van, és ilyen nagy megváltónk van. Rajta kívül nincs más, ezt később is olvassuk az Új Szövetség, hogy nem adatott más név a Földön, ami által nekünk meg kell tartatnunk, mint a Jézus neve. Aztán a 25. versben azt mondja, hogy én vagyok, aki eltöröm a te bűnödet. Hát ki az, aki eltörölte a bűneinket a kereszten más, mint az Úr Jézus Krisztus? És ő most szól a tanúihoz, és biztosítja őket a bűnbocsánatról. És utána azt mondja, hogy és én pedig Isten vagyok. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ennek a fejezetnek az alapján ő az Istennek a tanúja, akkor az Úr Jézus Krisztusnak a tanúja. Akkor pedig nem mondhat olyat, ami ellenkezik a Bibliával. Nem tagadhatja Jézus istenségét. Mert ő a római levél szerint örökké áldandó Isten. Tehát Isten a Jézus Krisztusban most megszólítja az övéit, és azt mondja, hogy legyetek az én tanúim. Tehát az első gondolat, mert ennek a végén hadd mondjam azt, hogy legyünk olyan megváltó Istenünknek, az Úr Jézus Krisztusnak a tanúim. A második gondolat, amit ebben a fejezetben megtalálhatunk, és elgondolkozhatunk rajta, az az, hogy így szól az Úr Jézus, hogy én egyedül végeztem el azt, és nem volt idegen Isten közöttetek. Ezen gondolkozunk el egy kicsit, és a nagyon aktuális időszerű ez a mai napjainkban. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincs szabadító, és nem volt idegen Isten köztetek. Ez kizárólagos. Nem osztja meg az ő dicsőségét senkivel. Nagyon érdekes, hogy ezt olvasom sok helyen a Bibliában, hogy dicsőségemet másnak nem adom. És nem engedi meg Isten, hogy az ő dicsőségét valaki is elvegye ő tőle. Márpedig, amikor egymás mellé teszünk Isteneket, és egy rangra helyezzük őket, és azt mondjuk, hogy hát ezek egyformán vallás alapítók, a Jézus, a Buddha, meg a Mohamed, meg ezek. Hogyha ilyen vallási nivellálást, egy ilyen alacsonyabb szintre helyezést teszünk, és Jézus kisebbé tesszük, mint aki valójában, akkor az ő dicsőségét elveszünk. Ezért mondja, hogy én egyedül végeztem el a szabadítást, és más Isten nem volt én velem. És ez azért időszerű, mert napjainkban a idegen szót mondok, a szinkretizmus veszélye az, ami fenyeget bennünket. A vallás keveredésnek a jelenségevel állunk szembe, amikor azt láthatjuk, hogy a kereszténységnek a csodálatos, mondhatom, vallásos és lelki magaslatait egy szintre helyezi pogány népek vallásos élményeivel. Pedig azt mondja, más Isten nem volt velem, és nem is lehet más Isten én velem. Az Ószövetség ez nagyon-nagyon időszerű volt, mert ott a becsempészés által más isteneket oda tettek a Jahve kultusz mellé. Tehát, amikor például az ország szakadás miatt 10 törzs északon maradt, 2 meg délen, az északi király félt attól, hogy az ő népessége lemegy a templomba. Tehát hiába van nekem 10 országom, mondta Jeroboám, amikor a déli országon a templom. Hát mindenki oda fog menni, és akkor nincs nekem igazi alattvaló, hiszen ide is, meg oda is tartoznak. Ezért épített 2 szentélyt. 2 szentélyt az északi ország résznek a legfelsőbb, meg a legalsóbb részében. Dánban és Bételben 2 szentélyt. És azt mondja, ezek a ti isteneitek, akik kihoztak titeket Egyiptomba, és aranyborjukat állított fel. És azt mondta, hogy ide gyertek, és itt imádkozzatok. Ez az Úr csak aranyborjú formája van. Tehát összekevert 2 vallást, az egyiptomi Ápiszbika tiszteletét összekeverte a Jahvénak, az Úrnak a tiszteletével. Tehát az Úr pedig azt mondja, hogy idegen Isten nem volt köztetek. Tehát az az igazi, amikor az ő népe között csak ő egyedül. Amikor mástól nem várok szabadítást, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztustól. Egyedül ő a közben járó. Annak idején egy dunántúli gyülekezetben szolgáltam segédlelkészként, és a gyülekezetnek volt egy nagyszerű gondnoka, aki elmondta azt, hogy az édesanyja római katolikus volt, és való gyerekkorában úgy beleívódott az agyába, hogy Máriához lehet imádkozni, hogy majd segít. És a palack fölrobbant a műhelyében, éppen hogy életbe maradt, és akkor elmondta nekem, meghatódva, hogy én tegnap meg a Máriához imádkoztam. És engem az Isten most figyelmeztetett, hogy ilyet nem szabad tenni. Hogy mástól nem várhatom a szabadítást. Egyedül az Úrtól várhatom a szabadítást. Nincs más közben járó. Mi a Máriát nagyon megbecsüljük, az Úr Jézus földi édesanyját, de ő ezzel nem imádkozunk. Ő nem az ég királynője, akihez imádkozni szabad. Őt nem lehet oda helyezni a Szent Háromság személyei mellé, mint az Isten anyját, mert ez egészen Biblia ellenes gondolat. Azt mondja a Jézus Krisztus itt, hogy idegen Isten nem volt köztetek. Vagy a szinkretizmus veszélye, hogy idegen Isten ne legyen köztünk. Itt vannak ezek a krisnások, akik járják az utcákat, terjeszik a könyveket, ilyen különleges szok van a hajukon hátul, az, ami a démonokat távol tartja tőlük. És ők úgy keresik a kapcsolatot a keresztényekkel, hogy össze akarják keverni a kettőt. Krisna meg Krisztus, ugyanazok a másra hangzók, hát tulajdonképpen kicsit ugyanaz is, nem? Tehát nem olyan távol, nem kell akkorát lépned, hogy a kereszténységből beállít hozzánk, és eljöjj egy ilyen krisnás szeretett vendégségre, hogy aztán majd beavassuk a krisna tanításba. Itt is van egy ilyen rózsaküzér, amit borzsolgatunk, amikor a mantrákat mondjuk, a Hare Krishna, Rama Krishna, ezt mondjuk, ezeket a mantrákat, hát nem hasonlít a rózsafüzérhez. Tehát nincs is olyan nagy különbség a kereszténység meg a Krishna között. Gyertek ide, és imádkozzatok Prabhupádához, a vallás alapítóhoz, a krisnásoknak a vezetőjéhez, akkori régi alapítójához. Azt mondja Jézus Krisztus, dicsőséget másnak nem adom. Idegen Isten nem volt köztetek, csak ő egyedül. Ezért mondta Péter apostol, amikor ott volt a fő tanács előtt, hogy nincs más név. De ez a név elegendő, hogy bennünket megszabadítson. Ha ő csak egy teremtmény volna, akkor nem lenne elegendő. De itt úgy mutatkozik be az Ézsaiás könyvében, hogy én Isten vagyok, és én vagyok a megváltó, és én ezt véghez vittem, és egyedül vittem véghez. És idegen Isten nem volt közöttetek. Vagy ma például az iszlám közeledésével vannak, akik próbálják ezt a kettőt összekeverni, az iszlámot és a kereszténységet. Így Ferenc pápa együtt imádkozott Mekkában egy fő mohamedán imámmal, és úgy imádkozott máskor, hogy Mekka felé fordulva imádkozott. Az elődje, az előző pápa megcsókolta a Koránt például. Tehát ez egyszerűen azt jelenti, hogy van egy bizonyos közeledés a vallások között. És az alaknak a neve azt jelenti, hogy Isten. És kicsit problémát is jelent az arab biblia fordításokban, hogy az Istent alaknak fordítják. Hogy tudnak különbséget tenni e között. Ugyanakkor az iszlám nem mondja azt, hogy ők a keresztény Szentháromság Istennel egyeznének, mert azt mondják, hogy Allah az Isten, és Muhammed a prófétája. Tehát ők ezt kizártnak tartják. Ugyanakkor a keresztények hajlanak arra is, hogy azt mondják, hogy csak egy Isten van, csak egyik Allahnak nevezi, a másik ember pedig Szentháromság Istennek nevezi. Ezt a Korán nem fogadja el. És nagyon határozottan azt mondja, hogy nem, csak Allah egyedül az Isten, Muhammed a prófétája. De mondom, vannak ilyen keresztény törekvések, hogy nem kell itt különbséget tenni. Hát ők is az Istent imádják, mi is csak más névvel. Pedig ez nem így van. Mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy egyedül vittem véghez. Más Isten nem volt velem. És más Isten nincs közöttünk. És ne legyen közöttünk más Isten. Mert a dicsőségét másnak nem adhatjuk. Mert valójában a 92 pusztai szellem egyike volt Allah, akit Mohamed Isten létett. És ennek az égvilágon semmi köze nincs a mi Istenünkhöz, a mi atyánkhoz, az ő fiához, a Jézus Krisztushoz, akit imádunk a Szentlélek által. Idegen Isten nem volt köztetek, azt mondja. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy elolvassuk ezt a részt most a szinkrétizmus korában, amikor összekeverednek a vallások, és egyre inkább ezt látjuk, akárhogy is, ezt látjuk, hogy a vallások egyre inkább közelednek egymáshoz, és egy világvallás fog majd létrejönni, ahol nem lesz különbség a különböző istenek között, hanem egy nagy vallás lesz. És ez az összekeveredés állandóan működik. Működött is, és most is. A fejezetünkben azt olvassuk a 43. résznek a 27. versében, hogy az első atyád vétkezett. Az első atyád vétkezett, itt gondolok arra, hogy ez az Ádám esetére vonatkozik, de talán igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy ez nem az Ádám bűn esetére vonatkozik, hanem nem sokkal ezelőtt volt egy király, az Akáb király, aki elment és Asszíriában meglátott egy nagyszerű bálványt. És annak a mását elkészítette, vagy lerajzoltatta, és hazaküldte, és Úriás főpap ezt megépítette oltárként, és azon imádkoztak. És most, amikor azt mondja, hogy idegen Isten nem volt közöttünk, akkor azt mondja, az a nagy baj, hogy köztetek volt idegen Isten. Hogy nem csak a Krisztusba vetitek a reménységeteket, hanem más vallásos segítséget is kerestek. Mint hogy már az első atyád is ugyanezt tette, és attól kezdve ott van a szinkrétisztikus elem a ti vallásotokban. Tehát, amikor azt mondja, hogy én egyedül végeztem el, az Úr Jézus azt mondja, hogy egyedül váltottalak meg. Én egyedül voltam ott a kereszten, aki meghaltam érted. Idegen Isten nem volt én velem. Semmiféle más vallásos képet nem kell belekeverni a kereszténységbe. Ez tiszta és egyértelmű és világos. Akkor óv bennünket a vallás keveredéstől. Már a gyakorlatban is. Mert mi ezt talán nem is vallásilag, nem is lelkileg próbálgatjuk először, hanem a más vallásoknak vannak tanításai. Az életre nézve, a természetre nézve, a gyógyászatra nézve. Tehát amikor azt mondja, hogy óv bennünket a vallás keveredéstől, hogy ne legyen idegen Isten köztetek, akkor idegen Istennek a tanítása se legyen köztetek. Ne praktizáljátok azokat, és kerüljétek azokat a dolgokat, amik a más vallásokban Isten tiszteletet jelentenek. Így például a transzcendentális meditáció, amit annak idején a George Harrison, egyik Beatles fiú behozott Európába. egy guru sírjára meditált, és ott vette át ezt a transzcendentális meditációt, a TM-et, azt mennyire gyakorolják már Európában, pedig ez egy vallásos gyakorlat, ez egy keleti vallásos gyakorlat, a hindu ember így imádkozik. Tehát azt mondja, hogy idegen Isten nem lehet köztetek. Tehát ez gyakorlatilag nem csak azt jelenti, hogy nem teszek ki egy buddha szobrot az íróasztalomra, hogy ahhoz imádkozzak, hanem azt jelenti, hogy olyan keleti vallásos dolgokat nem cselekedhetek, mert a Biblia ezt tiltja, illetve azt mondja az Úr Jézus, hogy egyedül ő a megváltó, egyedül ő az, aki megszabadít bennünket, és idegen Isten nem volt közöttetek, és nem lehet közöttetek, és ne legyen néked idegen Istened én előttem. Ezt mondja már a 10 parancsolatban. És ez vonatkozik a gyógyászatra is. Hogy bizonyos emberképet, ami mondjuk a Kínának az emberképe, vagy más vallásoknak az emberképe, mert emberképe van minden vallásnak, és erre alapuló gyógyászatot nagyon kritikusan szemlélünk, és nem kell, hogy átvegyük. És az élet filozófiájukat nem kell, hogy átvegyük. És a természet értelmezésüket nem kell átvennünk, mert különben visszacsúszunk a pogányok szintjére, akik a 4 ős elemet imádták. A vizet, tüzet, a levegőt, meg a eget. A víz, tűz, föld és a levegő. Ezeket imádták, a 4 ős elemet. És ide nem akarja az Úr, hogy visszacsúszunk. És a különböző babonás és vallásos misztikus gyakorlatokat, a természettel való különleges misztikus élményeket nem szabad nekünk átvennünk. Azt mondja, hogy idegen Isten nem volt velem, és nem lehet közöttetek, és csak így lehetünk az ő tanúi. Mert ti vagytok az én tanúim, mondja a megváltó, akit Isten elküldött, hogy megszabadítson, aki azt akarja, hogy tanúi legyünk ő neki, és a dicsőségét pedig nem engedi másnak oda, azért mi ne raboljuk meg az Isten dicsőségét. Azáltal, hogy elkalézulunk a legkülönbözőbb vallásokba, és keresjük ott a különböző megoldásokat, és beépítjük a kereszténységünkbe. Ez ezért ennek a nagyon világos tanítása. Sőt, még más példát is mond itt a próféta, amit már nem akarok elmondani. Tehát idegen Isten nem lehet közöttünk. Az első az, hogy ti vagytok az én tanúim, a második gondolat, ez idegen Istenek nélkül való tanúságot jelent. A harmadik pedig valami nagyon nagy biztatás, amit szeretnék átadni. Majdnem olyan jó biztatás, mint amivel kezdődött, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveren hívtalak. Majdnem olyan jó biztatás. Tudni, hogy azt mondja nekünk, és ki tudja, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, amikor erre éppen szükségünk van, hogy milyen nagy üzenet ez számunkra. Íme újat cselekszem. Most készül. Hát nem tudjátok még. Íme a pusztában utat szerzek, és a kietlebben pedig folyó vizeket, és a nép, amelyet magamnak alkottam, az én dicséretemet hirdeti. Hogy azt mondja az Isten, hogy újat cselekszem, sőt azt is mondja, ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok, mert én újat cselekszem. És ez valami nagyon nagy biztatás lehet remény, a reménytelenségben, a kiúttalanságban valami perspektíva nyílik meg előttünk, azt hittük, hogy minden le van zárva, és most Isten azt mondja, hogy ő újat cselekszik. Csak ő titokban cselekszik. Még nem tudjuk, hogy hogyan készíti az Isten azt az utat a mi életünkben. Mert valóban sokszor úgy vagyunk, hogy elakadtunk a mi életünknek a dolgaiban, nem tudunk előbbre lépni, nem tudjuk rendbe tenni azt, ami összekuszálódott. Már csak az Isten segíthet, ő pedig képes segíteni, de úgy, hogy újat készít mi nekünk. És hogyha az újat már megmutatja, akkor a régit el lehet felejteni. Tehát olyan újat fog mutatni, aminek a csodálatos világában a régiben már nem kell törődni. Sőt, sokszor azért nem tudja az újat odaadni, mert a régihez mi nagyon kötődünk. Mert ő újat cselekszik, de te még mindig a régit cselekszed. És nagyon érdekes, hogy benne van ez, ennek a kettőnek a feszültségén. Újat cselekszem, te pedig mindig a régihez ragaszkodsz. én elkészítettem neked valami nagyon újat, még nem látod, mert még nem tudhatod, mert ez el van rejtve te előtted. Én már nagyon jól tudom, mi az az új, amit készítettem te neked. Ne ragaszkodj mindig a régihez, mert az lehet, hogy téged akadályoz abban, hogy az újat átvedd. A régit el lehet felejteni, sőt, el is kell felejteni. Pláne, hogyha az valami rossz. Pláne, hogyha olyan, ami gátol az Istennel való kapcsolatban. Pál apostol azt mondta, hogy ami a hátam mögött van, azt elfelejtem. És ami előttem van, annak nekik gyűlök, és cél egyenes igyekszem előre az Istennek a Jézus Krisztusba való elhívásának a jutalmára. Azt mondta Pál apostol, hogy nem is nézd már hátra, csak előre, mert ami mögötte van, azt így mondta. Kárnak és szemétnek ítéltem. Mert vannak olyan dolgok, amiket kárnak és szemétnek kell ítélni a múltunkban. És amíg azokat nem tartjuk kárnak és szemétnek, hanem dédelgetjük, és azokról gondolkozunk, és azokra emlékezünk, addig az új ereje nem tud áttörni bennünk. Addig az Isten szent lelke nem tud hatalmasan munkálkodni a szívünkben. Nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy cselekedtük a régit, de még bennünk van. És ugyanakkor azt mondja, hogy a régiekről figyeljük meg, ne emlékezzetek, és az előbbiekről ne gondolkozzatok. Tehát nagyon jól tudja, hogy úgy is lehet még a régihez kötődni, hogy nem cselekedjük bár, de azokra emlékezünk, és azokra rendszeresen gondolkozunk. Mert a mi gondolkozásunkban derül ki, hogy kik vagyunk. Mert ahogy gondolkozol, az vagy. Ez a Bibliának a bölcsessége. És hogyha most ez a biztatás, vagy, sőt ez imperatívus, ez felszólítás. Hogy azt mondja, hogy ne emlékezzetek és ne gondolkozzatok, ez azt jelenti, hogy itt olyan dolgokról van szó, amiket igazából a hátunk mögé kell vetni. A régiektől el kell szakadni. És ezt meg is tehetjük. Megtehetjük azok azért, mert a 25. versben egy ilyen biztatást olvasunk, ezt is keressük meg otthon, hogy én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat magamért, és a bűneidről nem emlékezem meg. Mert hogyha Isten kínálja nekünk a bűnbocsánatot és az új életet, az valóban új és valóban más, és ez az újnak az alapja. Íme újat cselekszem. Van egy szép énekünk. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed műve. Újat cselekszik, mi szívünkben cselekszik valami újat. Ott belül átalakít, átformál bennünket. Hogy másképpen gondolkozzunk, más vágyaink legyenek, új értékeink alakuljanak ki. Ami akaratunk megacélosodjon, erős lelkű emberek legyünk, és tudjunk mellette dönteni, és elfordulni attól, ami neki nem tetszik. Ez újat cselekszem. Már most készített, csak még nem tudod. Nem tudjuk, mert úgy van ez, mint a szép régi halleluja ének mondta, mint titkos bánya mélyében formálja terveit. De biztos kézzel hozza fel, hogy most rejtve van. Hogy az a nép, amit magamnak készítettem, az én dicsőségemet hirdesse. Hogy lehessünk valóban az ő tanúi. Amen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a 397. dicséretünk első két versét. A 397. dicséret így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Az első két verset énekeljük. Köszönjük, Urunk, hogy bíztató és bátorító szavakkal fordultál hozzánk. Te, aki ismered az előttünk levő utakat, előtte sem nincs titokban, sőt, te formálod a mi életünket, te tudod, hogy miben vezetsz bennünket bele, de köszönjük, hogy így bátorítasz és bíztatsz minket, hogyha a vízen megyünk át velünk, vagyis a láng van, megyünk tűzben, akkor a láng nem perzsel meg bennünket. Kérjük, hadd maradjunk veled, és hadd lehessünk, akármilyen körülmények közt vagyunk, a te tanúid. Köszönjük, Uruk, hogy azonban jó reménységünk van az előttünk levő útra nézve. Köszönjük, hogy te vezetsz bennünket, és így rád bízhatjuk az életünket. Köszönjük, hogy annyi szépet, jót adtál, és most is így reménykedve mehetünk. Adjál nekünk kedves, vigasztaló napokat és gyógyulásokat, és vezess bennünket a te utaidon. De add, hogy mindenféleképpen a te tanúid lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy nincs szükségünk ehhez más istenekre. Köszönjük, hogy te tökéletesen elvégezted. Köszönjük, hogy te teljesen kifizetted az adósságainkat, és teljes bűnbocsánatot szereztél a tieidnek, és nem kell más közbenjárót keresnünk, mert ez elégséges, amit te szereztél. Köszönjük, hogy te általad mehetünk az atyához, és imádhatunk téged. És köszönjük, Urunk, hogy újat készítesz. Látod, Urunk, hogy olyan sok minden történt velünk, amiket már nem tudunk toldozgatni, foldozgatni, javítgatni, nem tudjuk megjobbítani azokat, amik elromlottak. Köszönjük, hogy újat készítesz, és az újat hadd tudjuk átvenni tőled. Hadd legyen az új ember szíve a te saját kezed műve, és amit titokban formálsz, azt hozd világosságra, kérünk. És így vezess bennünket a te utaidon, hogy a nép, amit magadnak alkottál, legyen a te neved dicsőítésére, hirdetésére és tanúsítására. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imád. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések elején Pál Jánosné testvérünket, íratterjesztő testvérünket kérem meg, hogy egy rövid könyvismertetést mondjon, ajánljon nekünk egy könyvet az íratterjesztésből.
A testvéreket. Ez a könyv, ami nálam van, ez nem új végül is, csak most ismét a kezembe akadt, és nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. Cseri Kálmának a kegyelem harmatja. Aki ismeri a Spurgeonnek a könyvét, az ahhoz hasonló ez, tehát minden napra ad egy-egy igét, illetve egy-egy rövid állítatot. Cseri Kálmán így ír a könyvbevezetőjében: Isten igényének különös hatása van, az elolvasás után is munkálkodik az emberbe, s amint az ételből fizikai erő, gondolat, kitartás származik, úgy az igéből szeretet, bölcsesség, derű, reménység fakad. Akinek jó a lelki erőléte, az másként fogja az élet terheit, és másoknak is tud segíteni. Én gondolom, hogy ha a reggeli állítatom, vagy csendességünkbe, vagy esti csendességünkbe ezt a könyvet forgatjuk, elővesszük, akkor egész napra való erőlétet, lelki erőlétet. Szeretettel ajánlom mindenkinek. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen.